Köszöntöm nézőket, szervusztok! Rengeteg minden történt ezen a héten Donald Trump beiktatását követően az Amerikai Egyesült Államokban. Ezek egyike az, hogy a régi új elnök bejelentette azt, hogy Stargate, azaz Csillagkapu néven egy új mesterséges intelligenciában érdekelt, orjászégekkel karöltve létrehozott AI fejlesztési programot fog majd indítványozni. Ennek keretében mindegy 500 milliárd dollárt fektetnének be különböző AI technológiák fejlesztésébe. Eleve az AI 2024-es év egyik nagyon fontos kifejezés, lett, hogy mennyire humbug és hogy mennyire megalapozott paradigmaváltó az a hangulat, ami övezi a technológiát. Nos, nagyjából erről fog majd szólni a mai beszélgetésünk, ami megpróbálja körbejárni azt, hogy egyáltalában mennyire valósak azok a veszélyek, amelyeket megfogalmaznak a vészharangot kongatók. Valóban paradigmaváltó-e a technológia, valóban át fogja írni a kultúránk egészét, egyáltalán mely területeken várható az, hogy érdemben hatása lesz, hiszen nyilvánvalóan teljesen más lehet a hatása az élelmiszeriparban, és teljesen más teszem azt a különböző social media felületeken. Szóval nyilván ezeket nem lehet egy lapon emlegetni, éppen ezért egy kicsit cizelálni szeretnénk azt, hogy pontosan mit is értünk az alatt, amikor azt mondjuk, hogy AI. Ebben ma segítségünkre lesz Sebők Miklós közgazdász, politikatudós. Szervusz! Szervusz. Illetve Pintér Robert, a Corvinus adjunktusa, információs társadalom kutató. Szervusz!
Jó szurkolást!
Kezdjük azzal, amit a felvezetőben mondtam, hogy ugye meg történt a bejelentése Donald Trump részéről ennek a programnak. Elon Musk, aki egyrészt keményen támogatta a Trump újraválasztási kampányt, illetve kormányzati szerepet is vállal, ő már rögtön összetűzésbe keveredett a saját felületén a Twitteren azzal a Sam Altmannel, aki ugye az OpenAI-nak a vezetője. Ugye az OpenAI-ban maga Musk is korábban befektetőként megpróbálta valamilyen módon támogatni ennek a terjedését, aztán összevesztek az Altmannal, és most gyakorlatilag ellenfelei egymásnak. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy Donald Trump mégis Sam Altmannel menne tovább ebben a kérdésben. Musk kifejezetten szélhámosnak nevezte Altmant, és azt is mondta, hogy nincsenek meg a pénzügyi források a projekt mögött. Hogyan érdemes olvasnunk igazából ezt a konfliktust?
Sok érdekes vonatkozása van a bejelentésnek. Ugye az egyik ilyen vonatkozás az, hogy ez szóról-szóra ugyanaz, mint amit Joe Biden már a választ, illetve hát ugye a hatalom átadás előtt elnöki rendeletben saját maga is kihirdetett. A nagy különbség a kettő között, ugye ő is adatközpontokat szeretett volna létesíteni az Egyesült Államokban, hogy erre neki lett volna 4 éve, ugye, hogy megszervez az üzleti támogatást ehhez a folyamathoz. Ezt nem tették meg, és most Trump ugyanaz bejelentette, ami már egy elfogadott amerikai jogszabály a saját neve alatt, és adott neki egy hangzatos nevet, ugye ezt a Csillagkapu nevet. Ami a másik érdekesség az Elon Muskon túl, hogy ebben nem csak amerikai befektetők vesznek részt ebben a konzorciumban. Nyilván ott van az Oracle Larry Ellison, aki az egyik legfontosabb republikánus pénzügyi támogató is. Ott van az OpenAI, ahogy te is említetted, de ugyanúgy ott van egy Abu Dhabi befektetési alap, és ott van Masayoshi Sonnak a SoftBank nevezetű befektetési cége, ami a világ minden tájáról próbált pénzeket gyűjteni ahhoz, hogy nagy transformatív infrastruktúrális és AI projektekbe ugye befektessenek. Figyelemmel arra, hogy a Trump egy Amerika az első politikával nyerte meg a választást, és arra is, hogy ugye jelenleg is zajlanak például deportálások, megvétóztak egy befektetést japán befektetőktől az amerikai egyik legnagyobb acélgyártó cégben. Ebben a kontextusban ez rendkívül érdekes, hogy hirtelen két nem teljesen magától értetődő befektetési partnerrel szövetkezik Donald Trump, miközben van egy általános elfordulása a világtól, szóval ez mindenképpen figyelemre méltó.
Robert?
Nem tudom, szerintem a Stargate projekt az arról szól, hogy a 4 évről van szó, 4 év és 500 milliárd dollár befektetéséről, hogy van egy óriási probléma a mesterséges intelligenciával, legalábbis azzal a megközelítéssel, amivel az OpenAI él. Ugye ez egy úgynevezett neurális megközelítés, ami azon alapul, hogy nagyon sok adatot tudjunk tulajdonképpen egy rendszerben feldolgozni, amihez kell számítási kapacitás, még nagyon jó algoritmusok. És a számítási kapacitás ez kb. 5,76 havonta megduplázódik, tehát valójában a ChatGPT 2 és a 4 között egy 100-szoros különbség van, tehát nem egy ilyen nyugodt inkrementális növekedésről van szó, hanem egy exponenciális növekedésről, és nem érték még el azt a célt egyébként az OpenAI-n, amit el szeretnének, az az általános célú mesterséges intelligencia megteremtése. Bár zárójelbe egyezném meg, hogy Altman pár nappal ezelőtt már arról írt, hogy a mesterséges szuperintelligencián dolgoznak, tehát ami már még okosabb, és emiatt igazániból nekik óriási mennyiségű pénzre van szükségük. És az a partner, aki a Microsoft, akivel ők összeszűrték a levet, ugye a Microsoft részben tulajdonosa az OpenAI-nak, tehát 49%-ban, szerintem ők nem hajlandók több pénzt ebbe a rendszerbe belerakni.
Miért nem szerinted?
alapvetően vicces, hogy úgy határozta meg az Altman, tehát az OpenAI és a Microsoft az általános mesterséges intelligencia definíciát, hogy az, ami 100 milliárd dollárnyi bizniszt tud hozni a konyhára. És jelenleg ez a rendszer képtelen erre. Azt is tudjuk, hogy ugye a legfrissebb rendszer, amit kiadtak, ugye ez az O3, aminek van egy ilyen magasabb előfizetési struktúrája, ugye 80 ezer forintért lehet havonta használni, ez veszteséget termel a cégnek. Tehát egyszerűen túl drága ennek a rendszernek a használata, illetve nem hozza azokat az üzleti eredményeket, amire szükség van, miközben még ahhoz, hogy elérjék az általános célú mesterséges intelligenciát, amit idén szeretnének elérni egy ilyen áttöréssel, az még több pénzt kellene belerakni, még több adatcentrumot kellene létrehozni, még több energiára lenne szükség, és valahonnan egyszerűen ennek a cégnek, az OpenAI-nak pénzre van szüksége. Körbenéztek a világban, hogy ez 24 óta zajlik gyakorlatilag ennek a projektnek az előkészítés, és Trump pont belegyalogolt abba a céldátumba, amikor ezt bejelentették. Én nekem egyébként az a várakozásom, hogy alapvetően döntő lesz a mesterséges intelligencia jövő szempontjából ez az év. Ha sikerül ezzel a pénzzel, vagy azzal, amit kap az OpenAI áttörést elérnie, akkor azt gondolom, hogy gyorsulni fog a fejlődés, ha nem, akkor pedig jön egy ilyen mesterséges intelligencia tél, mert nem tudják megcsinálni azt, amit meg kellene csinálniuk, és megígérték.
Mi azon megadom a szót, Miklós, csak egy gyors értelmező kérdés. Kérlek fejtsd ki, hogy pontosan ezeknek az adatközpontoknak, adatcentrumoknak milyen jelentőség, vagy mi a funkció igazából a mesterséges intelligencia vonatkozásában?
Ugye azt kell tudni erről a neurális típusú megközelítésről, ami az OpenAI él, hogy iszonyatos mennyiségű adatra van szükség ahhoz, ezek jó felcímkézett adatokra, amit általában emberek szoktak felcímkézni, hogy megfelelő válaszokat tudjon adni. És ugye ez mondjuk a 80-as években nem állt rendelkezésre sem a számítási kapacitás, sem a megfelelő mennyiségű adat. Az internetnek köszönhetően ugye ezek az adatok ezek rendelkezésre álltak az elmúlt 10-15 évben. Egyébként ezeket be is gyűjtik, mindenfajta perek vannak, akár a Metával, akár a más cégekkel kapcsolatban, hogy olyan adatokon trénerik magukat a rendszereket, amit egyébként nem azért raktak ki oda, hogy erre használják. És azért van szükség ezekre az adatcentrumokra, hogy gyakorlatilag azok az emberek, akik szeretnék használni ezeket a szolgáltatásokat, valahova ezeket a kéréseket be tudják igazániból rakni, ezeket az adatokat valahol össze lehessen gyűjteni, valahol trénerre lehessen, valahol tárolni lehessen ezeket a dolgokat. Tehát hogy alapvetően ez egy alapinfrastruktúra, amire szükség van.
Miklós?
Annyiban vinném tovább a gondolatot, hogy ez nem az OpenAI-be való befektetés, tehát ez egy infrastruktúra megteremtése, amit elvileg használhatnak majd a versenytársai is az OpenAI-nak. Ahogy ugye a Microsoft partnere az OpenAI-nak, az egyik legnagyobb amerikai versenytársába, az Anthropic-ba, pedig most fektetett be a Google még 1 milliárd dollárt, a korábbi 2 milliárd dollár mellé, Amazon már 8 milliárd dollárra benne van. Tehát pusztán az, hogy ők fogják kivitelezni az infrastruktúrát, ugye ezek a cégek, akiket emlegettünk, ez nem jelenti azt, hogy az összes adat központot kizárólag csak az OpenAI-nak a modelljeire lehet használni. Abban teljesen egyetértek, hogy egy szintlépés van. Ugye vannak ezek az O-modellek, amelyek az érvelésre is képesek már sokkal erőteljesebben, mint a korábbi, vagy akár a most is termelésben lévő mondjuk GPT-4-es modellek. Az az előnyük, hogy képesek olyan feladatokat megoldani, amelyeket a sokkal olcsóbb és gyorsabban futó, kisebb energiaigényű normál modellek kevésbé. De ahhoz, hogy ezek általánossá válhassanak, és tényleg minden nap a mobilunkról el tudjuk őket érni, ahhoz jelenleg még az üzleti modell nincs kialakítva, tehát ez a 200 dolláros ugye befektetés, amit elvárnak a fogyasztóktól, ez nem érkezett meg, és masszívan égeti a pénzt az OpenAI, tehát abba teljesen egyetértek, hogy ez nekik egy nagy segítség lesz, de nem közvetlenül mondjuk a modellfejlesztésben, ahol a legnagyobb csillagháborús verseny zajlik jelenleg a világhatalmak között is.
Jó, miért belemegyünk majd ezekbe a különböző geopolitikai kérdéskörökbe? Először kérlek, hogy tisztázzuk pontosan nézzünk számára, hogy mit értünk ma 2025-ben az alatt, hogy mesterséges intelligencia, AI. Tehát ez igazából egyfajta kereső, optimalizáló, ami jobban képes szintetizálni meglévő tudásokat, vagy épp ellenkezőleg vannak már olyan leágazása is, amelyek kifejezetten tudásokat állítanak elő, ha igen, akkor ez pontosan mit jelent. Ennek inkább a mechanikus használata az, ami jellemzőbb lesz majd a világunkra, tehát hogy már meglévő folyamatokat sokkal kisebb erőfeszítéssel, kevesebb emberi erő befektetésével lesz majd képes futtatni, vagy valami teljesen más típusú felhasználás az, amit kell majd remélnünk ettől. Tehát, hogy ha lehet, akkor valamilyen módon kérlek, hogy tipologizáljátok, hogy hányféle AI-ról beszélünk, amikor AI-ról beszélünk. Robert?
Amikor idefele jöttem, másfél órát olvasgattam a témában. Nagyon nagy vita van egyébként arról, hogy mit nevezhetünk mesterséges intelligenciának, és jellemzően folyamatosan mozgatják egyébként a cél kordont, mert egy időben ugye azt mondták, mielőtt a sakkban győzött volna mondjuk a mesterséges intelligencia, ugye a Watson 1997-ben. elnézést, a Deep Blue, ugye az IBM fejlesztette a Watsont is, aztán azt mondták, hogy hát ez csak számítás, tehát ez csak matematika. Aztán ugye ment tovább, mondjuk a Go-t nem fogják tudni megcsinálni, mert ugye abban szinte végtelen mennyiségű lehetőség van. Nem lehet egy brutális erővel kiszámolni. Azt is megcsinálta, ugye a mesterséges intelligencia legyőzte 2016-17-ben az akkori regnáló világbajnokot, ugye a Google DeepMind segítségével, akkor azt mondták, hogy az nem mesterséges intelligencia, az nem kell hozzá kreativitás, az is csak ilyen számítás. Tehát, hogy folyamatosan megy egy ilyen futó vadlövészet, hogy mit tekintünk mesterséges intelligenciának, és mindig arrébb rakjuk, hogy ez még nem az, hogy ez még nem éri el ezt a szintet. De ha mondjuk történetét nézzük meg a mesterséges intelligenciának, akkor mondjuk Herb Simon, aki az egyik alapítója volt, vagy az egyik fő korai kutatója volt, ő azt mondta, hogy a mesterséges intelligencia, azt nevezhetjük annak a gépek, amik gondolkodnak, tanulnak és alkotnak. És akkor erről még viszont nagyon nagy vitát lehetne nyitni, hogy tényleg gondolkodnak, vagy nem gondolkodnak, képesek egyáltalán gondolkodásra, bizonyos fajta tudatosságra, hogy ez nagyon egy filozófiai irányba vinni a beszélgetést, ezt megspórolnám a nézőknek. De alapvetően az 50-es évek óta, amikor kitalálták ezt a terminust, több iskola vetélkedett egymással. Alapvetően két nagy iskoláról szokás beszélni a kánonban. Az egyik az a szimbolikus iskola, ahol szabály alapon próbálták létrehozni ezeket a dolgokat. A másik pedig az úgynevezett konnekcionista iskola, ami tehát a kicsit az emberi agyat utánozva hálózatokban próbálja meg a mesterséges intelligenciát, vagy a gondolkodást, vagy az intelligenciát úgymond imitálni, vagy létrehozni. És 2010-ben volt egy fordulat, amikor ez a konnekcionista irány az átvette igazániból vezetést, azt megelőzően ezt a szabályalapú rendszert. Tehát, hogy hozzunk létre szabályokat, ami alapján el tudjuk dönteni a dolgokat, csak hogy ezek egyre bonyolultabbá válnak, és végül tartatatlanná válnak. És ott tartunk 2025-ben, hogy alapvetően ezt a generális mesterséges intelligenciát tekintjük a mesterséges intelligenciának, de emellett szerintem még azért vannak mások is, amik érdekesek. Most beszéltünk akár például a másik, szerintem rendkívül izgalmas hírről, ami a Facebook házatájáról jött a Trump beiktatása kapcsán, hogy egyszerűen kikukázták ugye a tényellenőrzőket, és átálltak egy másfajta működésre. Ez is a mesterséges intelligenciának köszönhető, tehát a Facebooknak például a működése, az üzleti eredményei, azok az ő algoritmusának, annak az algoritmikus működésnek, ami egyébként az emberek elő valamilyen szinten rejtve van, annak köszönhetik. Tehát amikor mesterséges intelligenciáról beszélünk, ugye azt kérdezted, hogy mit értünk most mesterséges intelligencia alatt, akkor értjük ezt a, hogy is mondjam, hogy egy autós hasonlattal érjek, ami kint van a műszerfalon, amit látunk, ez mondjuk a generatív mesterséges intelligencia, hogy a telefonomon ott van mondjuk egy asszisztens, vagy ott van egy ChatGPT-s alkalmazás, vagy egy Copilot, megértetjük azt, ami a gépház alatt, tehát ami a motorháztető alatt van, ugye akár a Facebook esetében ezeket az algoritmusokat, és szerintem ezeknek a rejtettebb, vagy zártabb, vagy láthatatlan dolgoknak, ezeknek sokkal nagyobb hatása van az életünkre. Részben egyébként Trump is ennek köszönhető, hogy elnök lett, és ezeket kevésbé könnyű megfogni, vagy beszélni róla.
Ezeket az ilyen sikerességi mutatók kapcsán közelíteném meg, tehát az iparágon belül akkor úgy mérik azt, hogy egy mesterséges intelligencia modell az elérte-e a célját, hogy vannak ilyen benchmarkok, amelyek jellemzően különböző feladatoknak a kombinációi. Tehát mit tudom, az egyik ilyen benchmark az emberi értelmet próbálja replikálni különböző szakterületeken, mondjuk matematikai érvelés tekintetében, vagy éppen arra, hogy képes-e jogi feladatokat megoldani, és az egy jó mesterséges intelligencia modell, magyarul az a mesterséges intelligencia, ami ezeket a standardizált feladatokat valamilyen szinten jól meg tudja oldani, vagy akár jobban is meg tudja oldani, mint az ember, ahogy említetted, ugye a sakkot vagy a gót. Most az általános mesterséges intelligencia, vagy fordítva mesterséges általános intelligencia, ezen szoktak vitatkozni, melyik a jobb, az annyiban több ennél, hogy képes olyan eseményeket is felismerni, és olyan helyzetekre is reagálni, amelyek nem szerepeltek az eredeti tanítóbázisában. Tehát gyakorlatilag ezt úgy hívja a szakértelem, hogy zero shot módon, azonnal megismerve a tényeket, képes valamilyen reakciót adni, ami hasonlatos lesz ahhoz, amit egy ember is meg fog adni.
De bocsánat, ezek olyan következtetések, amik egyébként semmilyen korábbi írott, vagy nem tudom én, képi formában nem léteztet, tehát ténylegesen a gondolkodást imitálja, vagy pedig épp ellenkezőleg megtalálja a következtetéseket, amik lehet, hogy nagyon távol esnek a szövegtől, amiből dolgozik, és éppen ezért mondjuk abban lehet segítség, hogy átfog egész, nem tudom, kontinenseket átívelően különböző tudásokat?
Ugye rengeteg képen, adaton, szövegen tanították ezeket a modelleket, de az a képesség, hogy konkrétan meghatározott tanítás nélkül is, tehát például a sakk esetében az emberiség által lejátszott összes sakkparti ismerete nélkül is képes legyen legyen sakkozni, az egy új szintje a mesterséges intelligenciának, ami túlmutat a gépi tanulásnak az évtizedes területén, ami arra épült, hogy itt van rengeteg tanítóadat, így néznek ki a Bernie pásztorok, és képes leszel egy Bernie pásztort megállapítani, hogyha eléd raknak egy új képet. Ez a tanítóadatoknak a mennyiségétől függött jellemzően, meg a statisztikai képességétől az adott algoritmusnak. Most már egy olyan helyzetben vagyunk, amikor képes a modell a feladatot megoldani anélkül, hogy lenne 1000 darab Bernie pásztor kép feltétlenül megfelelően felcímkézve az úgynevezett előtanítási bázisába, és ez egy új helyzet. Gondoljunk a gépi vezetésre, ugye a gépjármű vezetésre. Amerikában már kim vannak az utcákon Waymo autók, a robottaxi az nem tudom mikor érkezik a Teslától. Ez azt jelenti, hogy már vannak emberek, akik ülnek úgymond mesterséges intelligencia által vezényelt gépjárműekben, és az életüket is kockáztatják adott esetben. Tehát eljutottunk...
Nem beszél a másokról.
Igen, eljutottunk egy magasabb szintre a tekintetben, hogy most már nem csak felismert képekre tud reagálni. Ez nem tökéletes, ezért nem vált általánossá még mindig a gépi vezetés az autóknál, de folyamatosan zajlik ezeknek a csúcsoknak a megdöntése ezeken a mutatószámokon.
Ugye a átlag felhasználó oldalról valószínűleg a nagy nyelvi modellekkel szoktunk leginkább találkozni olyanokkal, mint amilyen a ChatGPT is, és azért annak van egy olyan típusú sajátosság, hogy képes a halucinációra, tehát nevezetesen, hogy olyan forrásra hivatkozik, amely igazából nem létezik, tehát fabrikál magának egy forrást azért, hogy igazolja azt a tudást, amit elénk tár. Mennyire lehet szerintetek egyáltalán korlátozni, vagy amelyik a mostani fejlettségén ezt a technológiát bármilyen módon is ellenőrizni, hogy azok a tudások, amiket szintetizál, és amikre hivatkozik a tudás forrásaként, azok ténylegesen létezőek-e?
Tehát ez egy fact-checking, tehát meg kell nézni. Tehát egyrészt nem csak a forrás tudja igazániból fabrikálni, vagy kitalálni, vagy halucinálni, hanem a kérdésemre adott válasz is lehet nem tényszerű. Tehát ő nem feltétlenül tudja azt egyébként, hogy mi az igazság, vagy mi nem az igazság. Tehát most nem akarok nagyon mélyen belemenni, hogy hogy működnek ezek a modellek. Fogadjuk el azt, hogy a sztohasztikus papagájnak szokták őket nevezni, mert én nem szeretem ezt a kifejezést, tehát hogy valamit mondunk nekik, és ők visszamondják. De egy ilyen több száz dimenzióban lévő, térben lévő rendszerből, tehát hogy mondott neki szavakat, és ezeket a szavakat ő megnézi, hogy az ő előzetesen betanított rendszerében ezek a szavak milyen szavakkal vannak összefüggésben, és ezek alapján generál egy választ. Tehát nem az történik, hogy elolvassa a szöveget, és tudja, hogy ebből mi volt, ami igaz volt, és mi volt az, ami nem, hanem valószínűségekkel egymás mellé pakolgat, és nem is szavakat, hanem csak szótagokat, ugye úgynevezett tokeneket. És meglepő egyébként az, hogy ezek értelmesek szerintem. Nekem inkább ez volt a meglepő, amikor elkezdtem használni a ChatGPT-t, hogy meglepően jókat lehet vele beszélgetni. És persze mond olyan dolgot, mondjuk megkérdezheti mindenki saját magáról, hogy mit tud róla. És sokszor ugye, mivel nekrológok hangzanak el, vagy vannak szövegekben benne, amikből lehet tanulni egy emberről, hogy ő ki volt, vagy mi volt, ezért sokszor meghalasztja az adott illetőt. És tehát azt le tudjuk ellenőrizni, hogy meghalt-e például, vagy mondjuk egy tanuló tanul valamiről, nekem is volt egyébként a Cornusom most egy órám, ahol lehetett használni mesterséges intelligenciát, bár egy speciális fajta, egy úgynevezett reg modellt, ahol csak azt a korpuszt nézte a rendszer, amit én megadtam neki, de még azon belül is volt hallucináció. Ez a hallgatóknak úgymond a felelőssége, vagy bármilyen használónak, hogy megnézze, hogy amit mond, abban nem bízok meg első szándékból, hanem leellenőrzöm, hogy az tényleg úgy van-e.
De és mi az a különböző konszenzus, hogy ez most még egy bug, ami kiküszöbölhető, vagy éppen ellenkezőleg egy feature, ami vele járul a technológiának, és erre kell fölkészülni, hogy eljön majd az a kor, amikor magát a mesterséges intelligenciát is fact-checkelni kell. Tehát, hogyha már az emberi tevékenységet nem is, legalább akkor a mesterséges intelligencia vonatkozásában ezt érdemes fenntartani.
De egyébként mi is mondhatunk hülyeséget, akár ebben a műsorban is teljes meggyőződéssel, tehát hogy szerintem ebben nem új. A szakirodalomban szerintem nincs egyetértés, hanem különféle módszerek van. Tehát van, aki azt mondja, hogy ezek a rendszernek annyira inherens része, hogy ezt nem lehet egyszerűen kiszedni vagy kiírtani bőle, mert magából a modellnek a betanítási működési logikájából fakad. Valaki pedig optimista és azt mondja, hogy már pedig ezt tulajdonképpen meg lehet oldani, és majd idővel kevesebbet fognak hallucinálni ezek a rendszerek, hogy ez el is tud tűnni.
Igen, ugye a GPT bevezetésekor egy rendkívül tökéletlen termék volt. Amikor ezt a piacra dobták, akkor még masszívan halucinált. Jelenleg, hogyha megnézi az ember a trendeket és ezeket az ilyen tabellákat, ahol a modelleknek a halucinálási képességét összevetik, 2%-kal, 2% alatti mutatókkal lehet már nyerni. Most ezt valaki vagy elfogadja, vagy nem, vagy jó a mértékegység, amit használnak, vagy nem. De ugye ez azt mutatja, hogy szemben azzal, ami korábban volt, hogy én is kipróbáltam, és Puskás Ferenc az Újpest FC játékos volt abban az időben. Jelenleg már ilyen típusú, nagyon triviális kérdésekre képes válaszolni a anélkül, hogy nagyon masszívan félre menne az ötletelése. Szóval egyre jobb a helyzet, és valóban te is említetted ezeket, például ezeket a regrendszereket, de lehet említeni konkrét szolgáltatásokat is, mint a Perplexity, amelyek arra épülnek, hogy kifejezetten csak megbízható forrásokat használnak fel. Ugye az igazi kérdés az az, hogy akkor most mi a hozzáadott érték a Wikipédiához képest, és egy beszélgető Wikipédia, ami ugye elvileg talán az emberiség legbiztosabb tudásbázisa, mert olyan szűrők, meg olyan mechanizmusok vannak beépítve, hogy az adatok azok valóban jók legyenek. Mennyivel jutottunk előre? Igazából annyival jutottunk előre, hogy ez még több forrást felhasznál a Wikipédián túlmenően, és ezek a rendszerek kifejezetten egy ilyen atombiztos tudásmagra építenek, ahelyett, hogy csak mennek körbe az interneten, és a ugyanolyan súlyt adnának a válaszaikban egy blogbejegyzésnek, mint mondjuk a Wikipédia bejegyzésnek.
Mi a garancia arra, hogy ez nem egy újabb buborék csak, mint ahogy mondjuk a metaverzum is volt egy-két évvel ezelőtt, amiben hatalmas pénzek áramlottak, és mindenki azt gondolta, hogy valami fajta nagyon transformatív technológiai áttörést fog majd hozni. Ez igazából elmaradt, lehet, hogy csak időlegesen. Szóval kérdezem tőletek, hogy miben különbözik a korábbi hasonló hype-októl most az, amit mesterséges intelligencia címszó alatt látunk?
Én szerintem a GPT 3.5 2022. november 30, nem tudom, te mit csináltál akkor. A következő ChatGPT jött az egyik hallgató az órámra, és felkérdezett, hogy árul, nézzem meg, mit találtam, itt van egy szolgáltatás, és van egy mesterséges intelligenciára szóló óránk, akkor mindig beúró van az óra elején, és beírtam neki a kérdéseket, és megoldotta, és jól oldotta meg, nem tudom, én erbe kellett megmondani, hogy kell megnyitni egy fájt. De nem mondja már meg a tanárnőnek, mert jó lenne, ha ő nem tudna róla. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy két hónap alatt érte 100 millió felhasználót a GPT 3.5-ös verziója, tehát ChatGPT. A metaverzumnak soha nem volt ennyi felhasználója, tehát egy csomó sebből vérzik egyébként a metaverzumnak a víziója. Szerintem nem tartunk ott technológiailag, meg egy csomó szempontból. Nem mondom azt, hogy ez nem lehetetlen idővel majd eljön. De ennyivel van beép. Egyébként biztos, hogy egy lufiról van szó, abban az értelemben, hogy azokat a célokat, amiket egyébként akár mondjuk a szemeltmenék, az OpenAI szeretnének elérni, hogy ez az általános mesterséges intelligencia megteremtése, szerintem ez lehet, hogy ez sokkal messze van, mint gondolják. Ugye 2025-re teszik most már ők, tehát erre az évre, hogy ez megcsinálható. Egyébként ugye Ray Kurzweil volt az, aki a 2000-es évek elején botrányos módon 2029-re tette ezt, és egyébként még mind a mai napig 2029-re teszi. Most már ő egyébként a kevésbé optimista oldalon van, egyébként mindig a nagyon optimista oldalon volt. De nem lehetetlen egyébként, hogy az a sok pénz, amit belefektetnek ebbe a rendszerbe, vagy ennek a fejlesztésébe, az nem hozza majd azokat az eredményeket, amiket egyébként megígérnek. És erre már volt példa azért az elmúlt, tehát 56-ban találták ki a mesterséges intelligenciának a fogalmát, azóta használjuk, és ilyen mesterséges intelligencia, úgynevezett tavasz meg tél, ezeknek a ciklikussága, hogy megígérnek valamit, hogy már itt van a horizonton, és már csak egy-két év is óriási áttörés lesz, ilyen már az 50-es évek óta is volt, és öntötték bele a pénzt a területbe, akár a 70-es években az Egyesült Királyságban, és aztán lelőtték ezeket a programokat. Tehát ezért mondom, hogy ha most ez az óriási mennyiségű pénz akár ezzel a kezdeményezéssel, vagy a Microsoftnak, hogy 80 milliárd dollárt tett eddig bele ebbe a dologba, ha nem hozza vissza ezt a pénzt, akkor lesz egy pont, amikor azt fogják mondani, hogy bocs, de nem tudjuk tovább skálázni, nem tudjuk, tehát amikor 6 havonta duplázódik a kapacitási igény, és olyan pénzekkel játszunk már, tehát mint a ruletten, hogy mindig fölrakom, megduplázom a tétet. Előbb-utóbb azt kell mondani majd a cégeknek, hogy bocs, de akkor ez most nem működik, ez nincs meg az áttörés, akkor várjunk, és akkor jön megint egy mesterséges intelligencia tél.
Erre kérlek, hogy reagálj, Miklós, és hadd fűzzem ide be azt, hogy volt a héten egy adásunk, amiben Papp Szilárd szerkesztő kollégám arról beszélt, hogy a 10-es évek közepétől kezdve a gazdaságban pumpált egy banki pénzeket a befektetőknek valóban rakniuk kellett, és ennek a legkönnyebb felszívó piaca, hát az AI köré csoportosuló cégek lehetnek majd most. Egyetértesz ezzel az értékítélet, illetve mit gondolsz, milyen más okok állhatnak a mesterséges intelligencia irányába ható hatalmas befektetési láznak?
Technológiai buborékok mindig voltak, és mindig is lesznek. Itt az a kérdés, hogy mi az az időtáv, amin a befektetők vissza tudják kapni a pénzüket. Lehet említeni ugye az internetet, a dotcom lufi, az lufinak tűnt akkor, de ténylegesen az internet nélkül ez a műsor se jöhetne létre. Tehát a mindennapjainkat valóban befolyásolta, és tényleg forradalmi tevékenység volt. Lehet, hogy azok a cégek, akik rossz ütembe szálltak be, azok ebből nem tudtak profitálni, de hosszabb távon ténylegesen megvalósult. Ugyanezt történt a kriptovalutákkal, ott is, aki kiszállt, nem tudom, 20 ezer dollárnál, az most verheti a fejét a falba, hogy miért nem 100 ezer dollárnál szállt ki belőle, megötszöröződött az értéke néhány év alatt. És akkor lehet tovább menni, a metaverzumot azt nem sornám ide, az egy cégnek volt egy ilyen kis próbálkozása, tehát az nem az egy olyan általános, a világ összes nagyhatalmára kiterjedő és dollár 100 milliárdokba mérhető befektetés volt. Itt is az a kérdés, ami majd a következő ilyen lufinál a kvantum számítógépeknél is lesz, hogy mi a befektetésnek a megtérülési ideje. És ott mondjuk azt mondják, hogy 20 éven belül az Nvidia vezére, a legnagyobb chipgyártó vezére azt mondja, hogy szerinte 20 év múlva már lesznek olyan kvantum számítógépek, amelyek üzleti célokra is alkalmazhatók. Itt most az a kérdés, hogy mikor lesznek nyereségesek ezek a cégek, amikben a milliárdokat pumpálják. És erre azt mondják, hogy néhány éven belül ide valószínűleg el kell jutni. És hogyha azt nézzük, hogy tegnap mi történt, amikor az OpenAI bejelentette az Operator nevezetű ügynökét, ami elvileg képes arra, én még nem próbáltam ki, kifogom hamarosan próbálni, hogy foglalásokat intézzen neked, mondjuk egy utazást megszervezzen tokkal, vonóval, vagy átvegye a hatalmat a számítógéped fölött, és böngészen, te csak mondod, hogy mit csináljon, és böngész neked, és aztán összefoglalja az eredményeit. Ha ezek a dolgok valóban fizetőképes kereslettel fognak találkozni, akkor ahogy az internet, ugye ez is be fogja váltani minden korábbi várakozás, sőt, még lehet, hogy azon is túl.
Most itt jön az, amit te mondtál, hogy igazából itt a számítási teljesítmény olyan hardvert igényel folyamatosan, ami pont a megfizethetőséget is a rentabilitást.
Gyorsabban nő az igény, mint a múlt törvény szerinti duplázódás, az 18 havonta, ez meg 6 havonta történik meg. De ugye ez nagyon fontos, hogy azért nem bennek kiszállni a cégek ebből a versenyből, mert az EMI nem egy normális technológia. Tehát, hogyha sikerül egy általános mesterséges intelligenciát létrehozni, ami önmagát fejleszti, akkor abból nagyon gyorsan szuperintelligencia lesz. Ha valakinek van egy szuperintelligenciája, tehát átmegyünk egy normál működésből, ugye Kurzweil azt mondja, ez a szingularitás, ugye ez a fekete lyukaknak az a, ugye onnan van a fogalom, részben onnan van kölcsönözve, hogy nem tudjuk, hogy onnantól kezdve mi történik. Tehát olyan mértékben át tudja alakítani a gazdaságnak a mai működését, mint hogyha ingyenesen embereket tudnál gyakorlatilag létrehozni korlátlan mennyiségben, ami bármire képes és bármit képes megtenni, sőt, hogyha önmagát fejleszteti, akkor nem tudjuk, hogy mi mindenre lesz képes. Az egy kérdés, hogy tudjuk-e kontrollálni, tehát itt fölmerülnek ugye egyéb dilemmák, valószínűleg szerintem nem.
Az Altman így is hívja, hogy idén évvégéig a munkaerő állomány több milliárd ügynökkel, AI ügynökkel fog bővülni. Tehát ők már ezt a terminológiát is használják, hogy gyakorlatilag ők bővítik a munkaerő állományt.
Igen. De ez ugye azt jelenti, hogy vannak ilyen állítások, hogy gyakorlatilag az utolsó eszköz, amit az embernek létre kell hozni, mert onnantól kezdve semmit nem kell saját magának létrehoznia. Tehát, hogy emiatt aztán meg tud minden változni, ha ez tényleg elérhető.
Ugye nyilván ezeknek a cégeknek részben jól megszabott üzleti érdekük is az, hogy azt projektálja saját magukról, hogy ez egy olyan technológia, aminek csak időkérdése és rentábilissá tud válni, sőt profitábilissá tud válni. De közben meg azt lehet látni pont az OpenAI-nál, hogy 4-5 milliárd dolláros veszteséget termel évente, pont az óriási számítási kapacitások miatt, amit megkövetel. Tehát gyakorlatilag tényleg minden egyes kattintással, kereséssel pénzt veszít a vállalat. Ez tényleg természetes felejárója egy ilyen új technológiának, amikor még bejáratódik, és rengeteget kell kutatásfejlesztésbe költeni, vagy vannak esetleg már most olyan jelek, amiket érdemes beazonosítanunk, ami azt mutathatja, hogy azért ez egy tiszta virágéletű dolog, és nem biztos, hogy lesz akkora paradigmatikus ereje, mint amekkorát jósolnak jelenleg a számára.
Ez szerintem a klasszikus startup problémát. Egy startup úgy működik, hogy iszonyatos mértékben égeti a pénzt, dobálja be mondjuk a mozdonyba, és ugye ezzel fűtenek, megy a mozdony ezerrel előre, és közben mondjuk 100 méterrel később már nincsen sín, meg van egy fal. És akkor abban bízik a cég, hogy mire odaér a mozdony, addigra ott már lesznek sínek, és nem lesz ott a fal. Tehát ez egy klasszikusan egy startup működésmód, és ebből következik, hogy szemelt mennek, hogy az az érdeke, hogy addig, hogy is mondjam, tehát hogy az elsők között legyen, meg tudja gyorsan felskálázni ezt a dolgot, lehet, hogy még üzleti modellt majd később találunk hozzá, legyenek felhasználók, majd a végén kitaláljuk, és hogy az nyer, aki először odaér. Ugye ezt láttuk akár az Uber esetében, akár a más internetes cégek esetében, hogy Amerikában más logikában működnek ezek a dolgok, mondjuk akár Európában a nagyon hamar elvárás az, hogy tényleg pénzt termeljen, meg rentábilis legyen, meg akár legyen neki, nem tudom én, a cash flow-ja az pozitív. Amerikában az a lényeg, hogy te csináld meg először, és emiatt van egy óriási verseny.
Lehet, hogy a befektetőiket meg az állami invenció vagy szubvenció az ki fog tartani sokáig, de a természeti erőforrások szabadnak korlátott a technológia fejlődése számára. Ugye vannak ezek a szerver központok, amelyek bizonyos előrejelzések alapján 2033-ra akár az amerikai energiafogyasztás 13%-át zaválhatják föl az energiaszektorban. Szóval mit gondoltok, egyáltalán fenntarthatóan képes lehet működtetni magát ez a technológia?
Nem. Nem, és ugye az a probléma igazániból, hogy mind a Google, mind a Microsoft, mind a más cégek ugye a fenntarthatósági jelentéseikben a 2020-as évek elején kijelentették, hogy ők 2030-ra karbonsemlegesek lesznek. Most nézzük meg ezeket a jelentéseket, ezeket észrevétlenül mind eltüntették ezeket az állításokat. Hm. Tehát egyszerűen ezek azok a cégek, amik versenyeznek a mesterséges intelligenciában, és a mesterséges intelligencia alapvetően iszonyatos energiaigénnyel bír. Ugye a Microsoft kitalálta, hogy akkor neki kell egy privát atomerőmű, hogy egy atomerőművet aktiváljanak újra, és akkor majd ők azt saját célra fogják felhasználni az ott megtermelt energiát. Tehát iszonyatosan energiaigényes. De egyébként magáról a kapitalizmusról mondható el, hogy fenntarthatatlan. Tehát ez nem csak a mesterséges intelligenciáról szól. Én azt gondolom, kicsit kollapszista vagyok, vagy ilyen összeomláspárti úgymond, bár csendben reménykedek, hogy szerintem egyrészt a mesterséges intelligencia is fejre tudja állítani ezt a világot a következő egy-két évtizedben, de ha az nem, akkor a fenntarthatatlansága, gyakorlatilag a klímacéloknak a tarthatatlansága az egészen biztosan megváltoztatja azt a fajta életet, amit most normálisnak gondolunk.
Most két fenntarthatóság fogalom van, szerintem, amit itt érdemes mérlegelni. Az első az az, hogy van-e annyi energia, kitermelhető energia, és a megfelelő helyeken, hogy ellássák ezeket az adatközpontokat. Erre a kérdés szerintem nem eldönthető jelenleg. Trump nem véletlenül hirdette meg egyszerre azt a két célját, hogy egyrészt akkor lesz ugye a csillagkapu, másfelől pedig egy energiapiaci forradalmat hirdetett, hogy nem csak, hogy fúrjatok babán, fúrjatok amerre láttok, de kifejezetten az a cél, hogy ahogy egyébként a Three Mile Island esetében is, ugye a Microsoftos atomerőmű újraaktiválás kapcsán, hogy minden egyes ilyen adatközpontnak saját helyi, lokális energiaellátása legyen, és részben például egy Crusoe nevű energiacéggel, a texasi Abilene-ben már van is egy ilyen adatközpont, ami helyi energiaellátásra építve működik. Tehát nem mindegy, hogy hova fogják telepíteni ezeket az adatközpontokat, kell, hogy legyen a hálózattól függetlenül elérhető energiaforrás, mert különben valóban az lesz, hogy vagy világítunk, vagy az adatközpontok fognak menni, és tudunk beszélgetni a ChatGPT-vel. De ezt akarják megkerülni. A Trump és nyilvánvalóan a republikánus és a big businessből származó támogatói úgy érzik, hogy erre lesz energia, sőt, még exportálni is fognak tudni energiát, hogyha felszabadítják a korábbi korlátozásokat, amit a demokrata adminisztráció bevezetett. Szóval ilyen értelemben szerintem a fenntarthatóságra legalábbis van egy elég világos tervük, hogy hogyan akarják megteremteni. Az, hogy ez a bolygó fennmaradását hogyan érinti, az egy teljesen más kérdés. Itt egyfelől zajlanak a kompenzációs mechanizmusok. A Microsoft, legalábbis a Financial Times egyik cikke szerint, legutóbb 200 millió dollár értékben vett ilyen karbonkrediteket, amit aztán egy brazíliai cég befektet arra, hogy megvegyen bűvelésbe bevont terület az Amazonas területén. Én nem vagyok a szakértő ennek a témának, ezt most csak mint egy mechanizmus mondom, hogy ebbe ténylegesen 100 millió dolláros nagyságrendben fektetnek be multinacionális cégek. Az, hogy ez valóban kompenzál-e bármit, és hogy ez valóban egy fenntartható pályára állítja-e őket, azt én nem tudom megítélni, de az biztos, hogy legalábbis valami fajta ilyen greenwashing törekvés az van bennük, hogy megpróbálják zöldre festeni a tevékenységüket. Az kétségte, hogy a jelenlegi energiahálózat nem képes, meg a kitermelés nem képes azzal megbirkózni, hogyha azt látjuk, hogy orosz gáz hiányában elemi szükségleteket mondjuk Európában nem tudnak kielégíteni.
Szerintem, ami még nagyon fontos, az optimalizás. Tehát még kicsit összeomláspárti voltam, tehát nem lehetetlen, hogy ez a technológia idővel jobb legyen. Tehát az internet is sokkal jobb lett. Ugye most az internetes keresésekhez képest mondjuk egy ChatGPT keresés, ha valaki beírja ugyanazt a kérdést az a Google-nek és a ChatGPT-nek, nem tudjuk pontosan, de akár százszoros széndioxid kibocsátással is járhat. De mögött és egyébként azt kérem a hallgatóktól, hogy ennek megfelelően, vagy nézőktől, hogy ennek megfelelően, ha tudatosak, akkor lehetőség szerint hülyeségeket ne kérdezzenek feleslegesen, sokszor meg ne generáljanak, mert iszonyatos karbonlábnyom van. De egyébként ez nem lehetetlen, hogy az idővel javulni fog, sőt, tehát a cégeknek is az érdeke, hogy ne égessenek el pénzt energiára, ha ezt lehet jobban csinálni. És ugye alapvetően a ChatGPT az úgynevezett Large Language Model, tehát LLM, de vannak azért ezeknek úgynevezett Small Language Model megoldása is, amikor nem 500 milliárd paraméteren alapuló modelleket működtetünk és mozgatunk meg, fizike célokra, tehát nem ágyúval lövünk verébre, hanem Small Language Model, SLM, ami akár a telefonomon is tud működni, és a telefonomnak a hardverét is tudja használni, és nem megy ki sehova egyébként ez a kérdés, ugye például az Apple ezt próbálja.
Ezt ígérik legalábbis, igen.
Vannak egyébként SLM-ek, amik akár mondjuk, tehát tényleg akkora modell, ami belefér a telefonomba, és ugye hát a miniaturizáció az egy trend az elmúlt 50 évben, tehát minden egyre kisebb lesz, egyre gyorsabb, könnyebben működik, tehát én nem tartom lehetetlennek, hogy idővel ezek a modellek kevesebbet fogyasszanak.
Jó, de ha jól értem benneteket, akkor a környezetszennyezés szempontjából azért nem áll túl jól az AI sem.
Hát nagyon fekete, igen.
Térjünk át a szabályozhatóság kérdésére. Ugye itt túl vagyunk több technológiai paradigma váltáson, amelyet még mindig nem sikerült lekövetnie a szabályozásnak, sem a nemzetállaminak, pláne nem a nemzetállamokon átívelőnek. Tehát itt akár gondolok a social media használatra, akár gondolhatok a különböző kompatibilitási kérdésekre, amiket az egyes device-ok megkövetelnek. És akkor most itt van az AI.
Most már van közös töltőnk, ami ugyanúgy néz ki az Európában. Ami eltelt nagyjából az eredményeket ne vitassuk el.
Eltelt nagyjából egy évtized, és nem tudom, hogy hány modell futott ki emiatt, hogy a korábbi
töltőket kellett
használni. És akkor a GDPR-ról nem is beszélek, szóval a kérdés az, hogy egyáltalán mutatkoznak-e törekvések már arra bármilyen nemzetállami szinten, hogy megpróbálkozzanak a szabályozással, és szerintetek mik a legfontosabb szempontok, amiket most ebben a kategóriában tárgyalnak?
Hát ugye az EU AI-ekt az első, amilyen komprehenzív, most sajnos jogászunk nincs, aki tudna erre a kérdésre érdemben válaszolni. Nem különösebben elégedettek szerintem a jogászok sem azzal, ami az EU AI-ekben benne van, tehát a mesterséges intelligencia törvényben. Úgy az tűr és támogat kategóriára osztja be gyakorlatilag ezeket a technológiákat. Tehát például azt mondja, hogy az Európai Unióban nem lehet a migrációval kapcsolatban használni ezeket az eszközöket, mondjuk arcfelismerés és ez alapján mondjuk nem tudom detektálni, mondjuk játékokkal, amik gyerekekhez kerülnek, abban nem lehet a mesterséges intelligenciát úgy használni. Tehát ilyenfajta területeket próbál meghatározni. Az nagy dilemma, amit te is mondasz, hogy előre nem tud a jog nem tud előre igazániból megmondani egy technológiát, anticipálni, hogy akkor mi lesz, és ezt szabályozni előre, utólag meg már nem lehet. Mert amikor kialakult, és ezt látjuk a közösségi médiában, akkor a hatások kapcsán, mire rájövünk, hogy valójában mit kellett volna szabályozni, addigra működik, és aztán már nagyon nehéz belenyúlni. Tehát én ebből a szempontból inkább egy kicsit pessimista vagyok, hogy ezt mennyire lehet megfogni. És a legnagyobb dilemma az, ha tényleg összejön az általános mesterséges intelligencia, vagy szuperintelligencia, hogy hogyan tudunk kordában tartani valamit, ami nálunk intelligensebb. És egyébként a vicc még egyébként az, hogy mindenki a politikusokra mutat, és mindenki azt várja, hogy a politika szabályozza a mesterséges intelligenciának a kérdését. Valójában van egy nagyon érdekes könyv, ami magyarul is megjelent, Mustafa Szulejmának a könyve, ő most a Microsoftnak a mesterséges intelligencia vezetője, korábban a DeepMindnak volt az alapítója, hogy a DeepMind kapott Nobel-díjat egy pár hónappal ezelőtt. Ő azt mondja a Következő hullám című könyvében, hogy containment is not possible, tehát a kordában tartás nem lehetséges, ugye ezt az atomenergiával kapcsolatban használják ezt a containment, kordában tartás fogalmat, az egy olyan technológia, amit muszáj kordában tartani. Nagyjából sikerül kordában tartanunk, és azt mondja, hogy egy hasonló rendszer kellene, tehát szabályozás, de ez nem csak a politikának a felelőssége, nem csak a nemzetállamoké, hanem a cégeké, a szabályozóké, az etikával foglalkozó kutatóké, a mesterséges intelligencia kutatók, a felhasználóké, tehát ő gyakorlatilag 10 olyan szereplőt azonosít be, akinek itt együtt kellene működni. Tehát hogy fontos az, hogy nem lehet azt mondani, hogy akkor ez most Trumpnak vagy Bidennek a felelősség, ugye Biden kiadott egy elnöki rendeletet, amit most visszavont egyébként a Trump adminisztráció, jól emlékszem, az első intézkedések között, és szabadítja fel ezt a területet. Szóval nehéz hátradőlni és azt mondani, hogy azt hiszem, hogy a jog megoldja, meg a politikusok megoldják, mert nem fogják tudni.
Nem lesz globális szabályozás, a világ felosztása zajlik jelenleg is, és a hagyomány, amit tudunk eddig az imperializmusról, az most mind nagyon hasznos lesz elő a történelemkönyvekkel. Ugye Európában például elvileg AI Act inkompatibilis lesz egy csomó olyan modell, amit most az amerikaiak fejlesztenek. Az OpenAI, mint a piacvezető, kivonta az egy csomó olyan ilyen politikai semlegességre vagy a tényszerűségre vonatkozó ilyen biztonsági rendszerét, ugye Trump beiktatása után, ami korábban elérhető volt. Na most ezen a ponton teljesen inkompatibilissé fog válni az európai joggal, feltételez, hogy az Európai Unióban nem fog végbe menni egy hasonló illiberális hatalmi átrendeződés, aminek aztán közpolitikai következménye is lesznek. Sokan álmodoznak egyébként erről, nem csak Magyarországon, most zajlik a Davoszi Világgazdasági Fórum, ott egymásnak adják a kilincset a nagy cégek vezetői, akik követelik Brüsszeltől a deregulációt, és az, hogy lépjünk az amerikaiak nyomdokába, és álljunk be Trump mögé ezeken a területeken. És akkor ott van Kína, amely pedig szintén építi ki a saját kis birodalmát a saját modelljeivel, és megpróbálja a saját nemzetközi kapcsolatai keresztül ezeket elterjeszteni. Tehát nincsen se érdek, se képesség egyébként arra, hogy valami globális szabályozó szervezet létrejöjjön egy olyan héten, amikor kilépett az Egyesült Államok az általa létrehozott ENSZ intézményekből.
Mennyire erős egyébként a versengés Kína és Amerika között ebben a vonatkozásban, tehát mennyiben válasz adott esetben az a Trump adminisztráció részéről egy Kínától érkező nyomásra az a csillagkapus terror, amit meghirdettek ezen a héten?
Ez az elsődleges oka. Tehát amikor beszélgetünk arról, hogy rentábilis, nem rentábilis, a hagyományos üzleti fogalmak szerintem itt nem érvényesek, mert egy geopolitikai versengés kontextusában zajlanak ezek a befektetések.
Tehát pénz nem számít.
Pénz nem számít, ugyanis attól tartanak, hogy elsősorban a hadászati, de egyébként akár hétköznapi üzleti felhasználások területén is, ha bárki eljut arra a pontra, hogy neki már van, ugye megint itt ugye az atomháborús versengésre nagyon sok jel utal, hogy hasonló a logika. Ha nekünk már van, és nekik nincsen, az egy szinte behozhatatlan versenyelőny ebbe az új hidegháborús rendszerbe, és ezért van az, hogy a Trump, ez nem csak retorika, hanem ténylegesen abban gondolkodik, hogy létrehoz egy saját érdekszférát, ahol ezek a modellek el lesznek terjesztve. Egyébként a Biden ugyanebben gondolkodott. Ott három darab csomagba voltak az országok beosztva. A hibája egyébként Trump szempontjából az volt a Biden féle elnöki rendeletnek, hogy csak 18 országra terjesztette ki azt, hogy mindent vihetnek és mindent kaphatnak. Nem láttam a konkrét listát, illetve országokat láttam róla, de Magyarország valószínűleg nem az első csoportban lesz. Tehát például mi se kapnánk azokból a jó és áldásos szolgáltatásokból, amit mondjuk amerikaiak, vagy finnek, vagy franciák élvezhetnének ilyen szempontból. Tehát ez az a kontextus, amiben a pénzszórás is értelmezendő, és ez az a kontextus, ami miatt a pénz nem fog elfogyni, mert egy fegyverkezési verseny részeként is tekintenek arra, hogy kié lesz a legjobb AI technológia.
Ha már itt ezt felhoztad, egy gyors kérdés, a hadászati felhasználást illetően van bármilyen ismeretünk, ugye azt lehetett hallani, olvasni, hogy az izraeli hadsereg már használ AI technológiát a célpontok pontosabb feltérképezése szempontjából. Ez még egy kísérleti technológia, vagy más hadseregeknél is beazonosítható már az AI használata?
Nem vagyok hadászati szakértő, annyit mondanék csak erre, hogy nem kell ahhoz akár még egy drónnal se rendelkezni, hogy nemzetbiztonsági célokból bevessenek, ezt ugye Magyarországon is lehetett látni, hogy akár kémszoftvereket is lehet használni arra, vagy megzsarolni mondjuk minisztériumokat, hogy adjanak pénzt azért, hogy az adataik ne kerüljenek fel ugye a dark webre, ami az Egyesült Államokban megtörtént, amikor állítólag kínai hackerek, de ugye ezt aztán bizonyítani végképp nehéz, lezártak amerikai kormányzati rendszereket. Korábban csak nagy energiacégeket és a gázolajellátást zárták le, most pedig ugye már képesek amerikai kormányzati intézményekbe is behatolni. Tehát az AI technológiának nem feltétlenül csak a hagyományos harc szintéren van felhasználási lehetősége.
Annyit tennék hozzá ezt, hogy azért tehát Kínának volt egy Sputnik sokja. Nem tudom, a Sputnik sok az megvan-e? A hallgatók kedvére elmondom, igen. Szóval Amerika azt gondolta, hogy felsőbbrendű egészen az 50-es években, addig, amíg a Szovjetunió akkor föl nem bocsátotta a Sputnikot, és kiderült ugye, hogy a világűrben megelőzték őket, vagy a világűri folyóversenyben, és utána iszonyatos technológiai beruházás, vagy fejlesztés, vagy innováció kezdődött az Egyesült Államokban, részben ugyanígy, hogy nem a cégek számítottak, vagy a üzlet számított, hanem a hatalmi vetélkedés. És hasonló zajlik most Kína és az Egyesült Államok között. Kínának is volt egy Sputnik momentuma, ez 2017, amikor a Go, tehát amikor a DeepMind legyőzte, ugye elmentek Kínába, és ott volt egy, de 16-ban győzte le Lisa, de ott 17-ben pedig a kínai Go bajnokot. Megtiltották Kínában, hogy ezt a televízió közvetítse. Ez annyira fontos, az identitásuk szempontjából egy annyira fontos, hogy is mondjam, fiaskó volt, hogy egyszerűen nem akartak neki teret engedni, és ugye ott ki volt rakva egyébként a kis zászlócska, a DeepMind-nál az amerikai zászló, ugye az emberi játékosnál a kínai zászló, és ezt úgy élték meg, hogy Amerika legyőzte a saját hazai pályukon, nem csak azért, mert Kínában volt, hanem a saját 5000 éves kultúrájuknak az alapját jelentő játékban őket. És onnantól kezdve a kínai kommunista párt kiadott egy programot, előre a mesterséges intelligencia fejlesztésért, és iszonyatos sok pénzt, és iszonyatosan sok jó programot indítottak el, tehát sok pénzt adtak be, és jó programokat indítottak el, hogy ez tényleg megvalósuljon, és most azt látjuk egyébként, hogy ha megnézzük például, hogy kik írnak mesterséges intelligencia kapcsán cikket, és ez most nem csak a mennyiségi versenyről szól, hogy nyilván Kínában sokkal kutató és sokat írnak, hanem azokról a cikkekről, amik úgymond Q1, Q2-es, tehát magasan jegyzett folyóiratokban vannak, mennyi szabadalom van, mennyi hivatkozás van ezekre a cikkekre, akkor azt látjuk, hogy a top kutatóknak egy jelentős része Kínában van, és hogy ott olvad egymással a fejlesztés ezeknek a dolgoknak, a hadseregnek van egy olyan törvény, hogy a hadseregnek betekintést kell adni ezekbe a kutatásokba, ami azt jelenti, hogy a kommunista párt is már gyakorlatilag ebben a dolgokban benne van, és a kínai gazdaságnak is valamilyen szempontból, ami a legitimálja a kínai kommunista pártnak a működését, a gazdasági növekedés, annak is a motorjává válik a mesterséges intelligencia, és teljesen más modellt látunk. Tehát még alapvetően Amerikában vagy Európában egy demokratikus típusú modellhez használjuk fel a mesterséges intelligenciát, Kínában egy megfigyelés alapú, tehát egy és nevezhetjük ezt diktatúrának, vagy autokratikus rendszernek, vagy puha diktatúrának abban az értelemben, hogy nyilván jólét van, és az embereknek egy iszonyatos gazdasági növekedést lehetett átélni az elmúlt 70 évben, és ennek a motorja most egyébként a mesterséges intelligencia lesz. És akkor megint egy újabb sztori, hogy a TikToknak a kitiltása az Egyesült Államokból is erről szól tulajdonképpen, hogy azt szeretné az Egyesült Államok, hogyha nem lenne egy olyan propaganda eszköz, vagy manipulációs eszköz a kínaiak kezében, ami 170 millió amerikai állampolgárnak a tudatához, vagy a döntéseihez fér hozzá, és mondják, hogy adja el bárkinek Amerikában.
Ezt ők maguk tehessék meg?
Tessék?
Ezt ők maguk tehessék meg?
Részben, már mondjuk arra ott van a Twitter, de vagy a Facebook, hogy ők is beálltak a sorba.
Amin azért nincsenek ott a legfiatalabb korosztályok.
De ugye a TikTok meg azt csinálta, hogy elsötétítette nem csak a TikTokot gyakorlatilag, pedig kaptak 90 nap haladékot, hanem az összes alkalmazást, ami Amerikában elérhető, mert azt mondják, hogy nem tudják szétszálazni, és nem szeretnék, hogyha az algoritmusokhoz hozzáférne egyébként bárki Amerikában, mert a világ legjobb algoritmusa van per pillanat a TikToknak arra, hogy hogyan kell az emberek elé olyan tartalmat szórni, ingyenes üzleti modellben, amit az emberek ténylegesen meg is néznek és élveznek.
A TikTok algoritmus terén mutatkozó előnyét tekintve milyen más, tehát hogy lehet igazából leírni a technológiai fejlettségét Kínának az AI vonatkozásában?
Amikor ez a fordulat megtörtént Kínában, hogy rájöttek, hogy az AI a következő határterület, ahol eldől majd a globális versengés, akkor elképesztő összeget fektettek be. Ugyanakkor ez az időszak, ez pontosan egybeesett Trump első elnökségével, amikor a vámháború keretében például a legfejlettebb technológiára, mondjuk csipekre, kifejezett export tilalmakat vezettek be. A kínaiak gyakorlatilag rákényszerültek az innovációra, és rákényszerültek arra, hogy olyan modelleket fejlesztenek, amelyek nem az elsőrendű, hanem a másodrendű csipeken is képesek ugyanazt az eredményt elérni. Pénz nem volt akadály, illetve szintén nem volt akadály, hogy ezekből a csipekből rengeteget gyártsanak. Tehát a saját modellfejlesztésük egy egészen másik ágat követett, mint mondjuk alapvetően az Nvidia-nak, ami a totális piacvezető ezekben a grafikai kártyákban, amiket az AI fejlesztésre jelenleg még használnak. Nekik egy teljesen másik utat kellett bejárni az exporttilalmak miatt. És ez vezetett oda, hogy mostanra képesek sokkal kisebb modellekkel nagyon hasonló eredményeket elérni. Vannak különböző statisztikák, hogy akár a költségek tizedéből képesek ugyanolyan, vagy ahhoz nagyon hasonló eredményeket elérni ezeken a nagy mutatókon, amiket emlegettünk korábban, mint amire a legjobb amerikai modellek képesek. Tehát az az olló, ami korábban abszolút fennállt az amerikaiak javára, de itt akár egy-két európai szereplőt, mint a Mistral szintén lehet emlegetni, ez az olló, ez teljesen bezárult, és jelenleg tized pontokon lehet vitatkozni, hogy mennyivel van egy QEM modell vagy egy DeepSeek modell elmaradva bizonyos mutatók tekintetében a legfejlettebb amerikai vagy nyugati modellek mögött. Tehát most arra eljutottak oda, hogy egy teljesen másik úton, sokkal kisebb, adott esetben sokkal olcsóbb, jellemzően open source egyébként nyilvános, úgymond nyílt modellekkel szemben a, mondjuk az OpenAI-nak a zárt szerzői jog által védett modelljeivel képesek feladatokat ellátni, és kifejezetten a nyíltság az egy rendkívül olcsó megoldás, hiszen az bárki telepítheti akár a saját gépén, vagy a saját szerverein, és szolgáltatásokat végezhet. Tehát a kínaiak egy nagyon sajátos utat választottak, ami nem gondolná az ember, hogy egy pártállam alapvetően a nyílt modellezés irányába fog menni, de ez történt.
Azért szerintem még egy fontos dolog van, ez nem a mesterséges intelligenciával kezdődött. Tehát ha megnézzük az amerikai vagy a nyugati világnak az interneti infrastruktúráját, ha megnézzük a kínait, meg az oroszt, akkor azt lehet látni, hogy tulajdonképpen Kínát és Oroszországot leszámítva gyakorlatilag az amerikaiak által létrehozott technológiai vállalatok jelentik az infrastruktúráját az életünknek. Google, Facebook, Amazon, stb. És ugye tudatosan gyakorlatilag mind Kínában, mind Oroszországban ezeket a cégeket ellehetetlenítették, vagy nem szeretik, hogyha ezeket a cégeket használják, és egyébként van is rá valós alternatíva, tehát ugye a BIT, ez a Baidu, Alibaba, Tencent 3-as, legalább annyira jó egyébként, mint mondjuk a Facebook, Google és az Amazon, vagy a Microsoft, vagy az Apple. Tehát, hogy megvannak azok az alternatívák, és ugye itt van egy tudatos döntés a kínai állampárt részéről, hogy ezt a nagyon alapvető infrastruktúrát, ami információs és nem tudom én tájékoztatás meg egyéb szempontból meghatározó, meg az üzletnek az alapja, ezt nem engedjük ki a kezünkből. És azt gondolom, hogy most kicsit visszanyal a fagyi, tehát amikor az Egyesült Államok megpróbálják kitiltani a TikTokot, vagy a mesterséges intelligenciával versenyezni, akkor arra jönnek rá, hogy hogy nem lehet, tehát amikor szabadságról beszélünk, és hogy szabad vállalkozás van meg egyebek, akkor nem lehet megengedni bizonyos fajta iparágakba, hogy bejöjjenek ezek a cégek, akár mondjuk mobilhálózatépítés és egyebek. Ugye a Huawei-nek az esete, ami nagyon sok országból ki van tiltva, pont Magyarországról egyébként nem, most kicsit ebből a szempontból nem is tudjuk, hogy pontosan ezek az adatok hova kerülnek. Szóval én ennyivel árnyalnám az egészet, hogy amikor mondjuk Biden vagy a Trump infrastruktúra építésről beszél, akkor valószínűleg ez is benne van, hogy olyan infrastruktúra, amihez ők férnek hozzá, és más nem.
Jó, zárásként mindenképpen térjünk ki arra a kérdésre, ami legjobban szokta foglalkoztatni a közvéleményt, és talán ami a leggyakrabban szokott előkerülni az AI-val kapcsolatban, nevezetesen, hogy hogyan fog átalakítani a munkavilágát. Ugye azért nagyon sok technológiai paradigmaváltást éltünk meg már a 21. században is, és nem úgy tűnik, hogy kevesebb lenne a munka. Szóval kérdezem benneteket, hogy szerintetek milyen típusú munkákra jelent érdemben veszélyt, és valóban a munka mennyiségét fogja-e megváltoztatni, vagy inkább csak a munkáról alkotott fogalmainkat kényszerít újraalkotni. Gábor?
Robesz, de tudtam, hogy ezt a kérdést fogod föltenni, amikor azt mondtad, a legfontosabb kérdés. Én kb. 6-8 éve foglalkozom ezzel. Nagyon röviden két fő iskola van, ez a this time is different, this time is the same, tehát hogy most másképp lesz, mint az ipari forradalom idején, vagy ugyanúgy lesz. Nagyon sokan mondják azt, hogy ugyanúgy lesz, ami azt jelenti, hogy az ipari forradalom idején is volt egy csomó újdonság, de ezeket tudtuk adaptálni, és az emberek végül sokkal jobban élnek, és több munka lett, mint korábban. Tehát van, aki ezt a követ fújja, ugye ez az optimista álláspont, és aki azt mondja, hogy this time is different, tehát hogy most más, ők azt mondják, hogy de a mesterséges intelligencia, például az általános mesterséges intelligencia le tudja váltani az embereket, nem tudunk olyan gyorsan adaptálódni, nagyon gyorsan fejlődik ez az egész. Ott van egy optimista, egy technooptimista, meg egy technopesszimista irányzat. A technooptimisták azt mondják, hogy hurrá, ugye ez az angol baloldal, végre nem kell dolgozni. Tehát lesz általános alapjövedelem, vagy valahogy megoldjuk, az emberek csinálják
azt. Nem kell bérmunkát végezni, azért az más.
Nem kell bérmunkát végezni, de egyébként mi úgy fogalmaztuk meg egy kutatásban, hogy kézműves kamionsofőr lehetsz. Tehát, hogy ki lesznek tiltva az emberek az utakról, de neked az lesz a mániát, hogy te kamionsofőr akarsz lenni, akkor lehetsz kamionsofőr. Ugye ez a hurrá optimista megközelítés. A pesszimista meg azt mondja, hogy nézzük meg a tech milliárdosokat, meg nézzük meg a társadalmi egyenlőtlenségeket, egy csomó mindent, és valószínűleg az jön, az emberek el fognak szegényedni. És ugye ennek semmiféleképpen nem lesz pozitív része. De ez, hogy is mondjam, de ezek a, mondjuk amikor a munkát ilyen nagy társadalmi intézményként képzeljük el, de valójában ami történik, az, hogy a konkrét munkahelyeken, konkrét szakmákban piciben hogyan zajlik ez az egész, és ott meg érdemesebb inkább egy, tehát nem ezt a vagy a gép, vagy én végzem el a típusú munkát, vagy ezt a dihotómiát hozni, hanem van egy nagyon érdekes elmélet, ez a human and the loop elmélet, aminek az a lényege, hogy az emberi is mondjuk ez a loop, ez a kör. Nagyon röviden, hogy akkor most akarom delegálni a feladatot a mesterséges intelligenciának, vagy nem akarom, vagy esetleg kitiltom innen. És mondok egy konkrét példát, mondjuk, nem tudom én, önvezetés. Az iskolabuszokra nem szeretnénk mesterséges intelligenciát, mert ott fontos, hogy a gyerekek megbízanak a sofőrben, meg ott más is csinál, nem csak vezet. Tehát, hogy ott nincs mesterséges intelligencia. A következő, amikor azt mondom, hogy human in the loop, amikor benne vagyok ebben az egész folyamatban, valamit kidelegálok egy részfeladatot, ő visszaadja, én leellenőrzöm, és ha jó, akkor ugye ezt a feladatot ezt közösen megcsináltuk. És akkor van a human on the loop, amikor gyakorlatilag már semmi, nem veszek részt tulajdonképpen akár a feladatnak a delegálásában sem, csak valahogy bejön egy input, amit a mesterséges intelligencia csinált, és az utolsó az pedig a human out of the loop, tehát amikor automatizáltam valamit. És ez az érdekes, hogy mindenki összekeveri a mesterséges intelligenciának a képességeit azzal, hogy akkor az biztos teljesen, tehát hogy az automatizáltságot fog jelenteni. Tehát valamit tud a mesterséges intelligencia, akkor ez biztos, hogy automatizáljuk. Valójában szerintem ettől sokrétűbb a feladat, és én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligenciával, úgynevezett co-creationben együtt dolgozva, együtt fogjuk ezeket a feladatokat elvégezni. Hogy most így beszélgetünk, és közben mennek a kamerák, és megy ki az adás az internetre, stb. És nekünk ezzel nem kell semmit se csinálnunk, mert gépek csinálják.
Azért van egy vezérlő, ami az egészet menedzseli.
Van vezérlő, és vannak kint kollégák, és elnézést, hogy elfejtettem őket, de hogy
egy... A kábelnek valamelyik pontján vannak emberek, akik ezt betáplálják.
Igen, de hogy ugye ezek a dolgok, tehát ez egy hibrid dolog, tehát összenő a gép és az ember egymás, most nem fizikai értelemben, nem posztumál lényekről beszélünk. Még, mert erre is vannak koncepciók, és ebből a szempontból azt gondolom, hogy a munkavilágában is ez a helyzet, hogy meg kell tanulni, nem versenyezni velük, hanem együttműködni.
Miklós?
Szerintem két szakasz van itt. Van az a szakasz, amit most még belátunk, és van az a szakasz, ami az ügynököknek az elterjedésével, most ügynök alatt ezeket a rendszereket értjük, amit emlegettem, hogy például átveszi a hatalmad a géped fölött, és te csak mondod, hogy mit csináljon. És
ágensek, ugye, ha
megcsinálja.
Akarunk itt.
Igen, tehát az a szakasz, az szerintem még beláthatatlan, hogy azok a nagyévű tervek, hogy például mindent el fog helyetted intézni. Ugye már a reklámfilmek már készen vannak, de kevés a valódi felhasználója ezeknek a rendszereknek, hogy az valóban annyira forradalmi lesz. De az már most látszik, hogy bizonyos területeken nagyon célzottan lehet azt mondani, hogy az AI ezt ki fogja váltani, vagy már ki is váltotta az élő munkát. Nem volt véletlen az, hogy hollywoodi strike történt ugye az elmúlt években. Tehát a kreatív iparágakban az, hogyha valaki képes egy forgatókönyvet megírni, teljesen mindegy, hogy milyen minőségben, de lehet, hogy egy sorozathoz nem is kell a lehető legmagasabb minőségű forgatókönyvet megírni. Ez egy működő folyamat, és a helyi szakszervezetek azok félnek attól, hogy elveszítik a munkájukat, ahogy tényleges leépítések is voltak a nagy filmstúdióknál, például az írók kapcsán. Ugyanígy lehet tovább menni mondjuk a fejlesztőkhöz. A Salesforce vezetője Mark Benioff azt mondta, hogy náluk 30%-kal kevesebb fejlesztőre van már most szükség, mert az AI az gyakorlatilag saját maga írja a kódokat, és képesek üzemeltetni ezeket az önmagukat író vagy önmagukat javító kódokat sokkal kisebb élő munkaerővel. Tehát lesznek olyan területek, ahol valódi érezhető hatása lesz annak, hogy ezek a rendszerek elterjednek, és lesznek olyan területek, ahol pedig ez inkább a tankönyvek lapjai marad, hogy most azonnali hatállyal ugye robotok veszik át az uralmat. De kiszámíthatatlan a jövő, és egyetlen egy gondolatot tennék még hozzá. Nem véletlen az, hogy Elon Musk, akit lehet szeretni és lehet bírálni, de Elon Musk jelenleg a jövőjét nem Trumpra tette fel, és nem is a Teslára, hanem az Optimus nevű háztartási robotra tette fel. Ők már ott tartanak fejben.
De Marsra szeretne elutazni minél hamarabb.
De az kevésbé tűnik reálisnak, mint az, hogy ténylegesen az emberiség jelenlegi létszámához képest ötszörös mennyiségű háztartási robottal népesítsék be a világot, és akkor ne beszéljünk ennek a környezeti, meg ez egyéb potenciális következményeiről, de itt tart a gondolkodás jelenleg Kaliforniában, ahol ezeknek a cégeknek a központja van, és ez viszont tényleg egy más világot vetít előre a munka kapcsán is.
Sebő Miklós, Pintér Robert. Bocsánat, a névtévesztésért. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és mindezt megosztottatok a nézőinkkel. Majd olyan alakul ennek az új világnak a kontúrja, visszajövünk benneteket, egy kicsit esetleg azt is elemezzük majd. Számítunk rátok akkor is. Köszönjük, hogy voltatok, gyertek ahogy máskor is.
Köszönjük.
Köszönjük szépen.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ez volt az adásunk, amelyet az AI kortárs kihívása és lehetőségei kapcsán szerveztünk. Hogyha esetleg menet közben kapcsoltál volna be az adásba, akkor javaslom, hogy nyugodtan tekerd vissza, és hallgass meg a legelejétől ezt a beszélgetést. Ha még nem iratkoztál volna fel a csatornára, mindenképpen tedd meg, illetve ha szeretnéd hangban is követni ezeket az adásokat, akkor természetesen megteheted, a különböző podcast platformokon korlátozás nélkül hozzáférhetőek ennek az adásnak, illetve a korábbi adásoknak is a podcast verziói. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmeteket. Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is ciao.